60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak. Az ősz, az időjárás változása mindig hatással van a testi, lelki állapotunkra is. Ehhez még hozzájárul a vírus terjedése, a sok bizonytalanság, ami ezt körbeveszi. Nehezen tudjuk kivonni magunkat a napi történésekből. Talán ha megpróbálunk másképp gondolkodni, például a bezártságot védettségnek érezni, az egyedül létet nem magányosságnak, hanem a saját magammal való törődésnek, elmélyülésnek. Éljük meg a szabadságot, a függetlenséget, a döntés lehetőségét, így talán könnyebbek lesznek napjaink is. Tartsuk a kapcsolatot barátainkkal, ismerőseinkkel. Beszéljünk, beszélgessünk, és osszuk meg örömeinket, bánatainkat, gondolatainkat másokkal. Minél több pozitív gondolat, optimizmus, jókedv, és bármilyen hihetetlen, de a nevetés is erősíti az immunrendszerünket, és vidámabbá teszi mindennapjainkat is. Hallgassák jó szívvel összeállításunkat, ezt kívánja a mai adás szerkesztője, Torda Judit. A tartalomból. Tanítható-e a boldogság? Szoborképek egy firenzei kiállításon. Az elmúlás jelképei, mécsesek és gyertyák. Szól a rádió, látogatás Diósdra, a Rádiómúzeumba. Nyugdíjas bloggerek a világhálón. Az első interjú választ ad arra a kérdésre, hogyan is zajlik egy boldogság óra.
A Jobb veled a világ alapítvány koordinátorával, Lengyel Adriennel beszélgetünk. Nagyon sokszor kívánunk boldog ünnepeket, de boldog születésnapot is, anélkül, hogy végig gondolnánk, hogy vajon mi is a boldogság.
Ha valakit megkérdeznénk, hogy neki mit jelent a boldogság, akkor mindenki más-mást mondana. Ezért is izgalmas ez a téma, és ezért érdekli a pszichológusokat is. A tudomány mai állása szerint a boldogságot szubjektív jóllétnek nevezzük.
Ez egy érzelmi állapot.
Igen, nagyon személyes. Lehet egy ilyen aktuális élményállapot, hogy én most ebben a pillanatban mennyire érzem magam boldognak, és lehet ez egy ilyen általános elégedettség érzés, hogy én az életemmel mennyire vagyok elégedett, mennyire érzem magam egy boldog embernek.
Mit is koordinál ön?
Tulajdonképpen én a Boldogság Óra programunkat koordinálom, ami egy pedagógusoknak és gyerekeknek szóló 10 hónapos program. Nincs olyan megkötés, hogy csak a tanév elején lehet elkezdeni a programot, mert hogy van egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagunk a www.boldogságóra.hu weboldalon, és ott bárki bármikor bekapcsolódhat, letöltheti ezt az oktatási segédanyagot, és ennek segítségével a módszertant átadhatja a gyerekeknek. Viszont lehetséges intézményeket is csatlakozni a programunkhoz. Egy intézmény eldöntheti, hogy ő beépíti a pedagógiai program tervébe, és vállalja azt, hogy egy éven keresztül legalább egy csoportban tartanak egy boldogság órát egy hónapban, szeptembertől júniusig.
Az órát pszichológus tartja?
Pedagógusok tartják. És ez tényleg azért nagyon fontos, mert hogy ők ismerik a legjobban a gyerekeket, és mindig bátorítjuk őket arra, hogy a módszertant és a gyakorlatokat, a feladatokat mindig a gyerekekre szabjuk.
Tanítható a boldogság?
A boldogság maga nem tanulható és nem tanítható, hiszen az tulajdonképpen következménye valaminek, ez az érzés maga, viszont a boldogságra való képességünk fejleszthető. Emögött az állítás mögött is tulajdonképpen egy tudományos kutatás áll. Mert Szonya Lubomirsky, orosz származású amerikai pozitív pszichológus nő.
Ő az, aki kitalálta ezt?
Hogyan legyünk boldogok című könyvében írja le eddigi kutatásainak az eredményeit, és a Boldogság Óra program az ő kutatási eredményeire alapul. Ő volt az, aki a kutatócsoportjával összeszedte az eddigi boldogság kutatások eredményeit, és megállapított egy olyan alaptézist, hogy 3 olyan tényező van, ami befolyásolja a boldogság szintünket. Ezek közül az egyik, ami azért elég nagy mértékben, tehát körülbelül 50%-ban meghatározza a boldogság szintjét. Vannak, akik hajlamosabbak arra, hogy több pozitív érzelmet és intenzívebben éljenek át, és vannak, akik viszont kevésbé. Viszont már a gyerekeknél is megmutatkozik egy boldogság szintbeli különbség, és ez a genetikai örökségnek köszönhető. Ez elsőre nem hangzik annyira jól, hogy tulajdonképpen 50%-ban meghatározott az, hogy ki milyen boldogság szintet tud elérni az életében. Azért ugye még mindig van 50%, amivel gazdálkodhatunk. Kíváncsi lennék az ön véleményére, hogy hány százalékban határozza meg a boldogság szintünket a körülmény.
A maradék 50%-ból olyan 15%.
Nem is jár messze. 10%. A 100%-ot tekintve azért elég kevés. Van egy olyan általános nézet, hogy a körülményeink sokkal nagyobb százalékban határozzák meg a boldogság szintünket, hiszen pont ezért hajtunk ugye a tárgyak, az anyagi javak megszerzésére. Tehát valahogy azt gondoljuk, hogyha mondjuk a lottó nyernénk, akkor hú, de milyen boldogok lennénk.
A pénz nem boldogít.
Igen, és az igazsághoz ez a mondás áll a legközelebb. Van egy olyan torzító hatás is, hogy mondjuk, hogy nyerünk a lottón, az hirtelen egy ilyen nagy boldogságérzést okoz, viszont ez nagyon rövid ideig tarta, ez a buktatója ennek. Ez nagyon intenzív nagy érzelem, viszont tartósan nem tudja befolyásolni pozitív értelemben a boldogság szintünket, hanem ugye, ami egy ugye genetika, az 50%-ban meghatározott.
10% a környezet, akkor most jön.
És van egy 40%, ami azért elég magasnak mondható, ez a viselkedésünk, a gondolataink, a tetteink, amik meghatározzák a boldogság szintünket. Szonya Lubomirsky és csapata azért örült meg ennek az eredmény, mert hogy ez teljesen irányításunk alatt tartható. Hiszen a viselkedésünkön, a gondolkodásmódokon tudunk változtatni, tudunk új szokásokat kialakítani. Tehát ez az a 40%, ami teljesen rajtunk múlik.
Nagyon sokat kell akkor érte tenni.
Így van. Tényleg be kell építeni a mindennapjainkban olyan szokásokat, cselekvéseket, amik segítenek a viselkedésünkön, a gondolkodásmódunkon változtatni, és viszonylag azért hosszabb ideig is kell ezeket a tevékenységeket végezni ahhoz, hosszú távon hasson a boldogság szintünkre. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy hát persze, hogy boldogtalan vagyok, mert hogy ilyen a főnököm, a családom, ilyen országban élek. Hajlamosak vagyunk egyszerűen erre fogni, és nem látni a saját felelősségünket ebben.
Így van.
Tehát sokkal több energiát bele kell fektetni. Én azt gondolom, hogy megéri. A Boldogság Óra programban ezeket a boldogságfokozó stratégiákat vagy technikákat tanulják meg a gyerekek. Van óvodás, alsós, felsős és középiskolás korosztály számára is kidolgozott módszertanunk, kézikönyvek, munkafüzetek, gyakorlatokkal, feladatokkal, sőt, az online megtalálható segédanyagok között még a tanulásban akadályozott gyermekek részére is.
Játékos a módszer.
Tehát játékos, abszolút egy élménypedagógiai módszertanról van szó, tehát gyakorlatokkal, beszélgetésekkel, dalokkal kiegészítve. Nagyon fontos mindig a beszélgetés. Valaki szeptembertől indítja el ezt a programot, akkor rögtön szeptember az a hála hónapja. Itt a boldogság órákon először is beszélgetnek a pedagógusok a gyerekekkel, hogy mit jelent a hála. Picit végig gondoljuk, hogy mondjuk az adott nap, vagy az adott héten miért lehetünk hálásak, akkor az rögtön egy olyan pozitív érzéssel tölt el minket, hogy még hogyha egy negatívabb élethelyzetben vagyunk, akkor is rögtön egy ilyen kicsit pozitívabb érzelem állapotba kerülhetünk, és ez semlegesítheti az adott nehéz helyzetnek a negatív hatásait is.
Milyen érdekes. Ez benne van a napi imákban.
Így van. Kapunk olyan visszajelzést katolikus iskoláktól. Ők is ezeket az értékeket képviselik. Mi a pozitív pszichológia felől közelítjük meg a boldogság kérdését. Ők ugye a vallás felől közelítik, és nagyon jól össze tud találkozni.
Hát a hálában mindenképpen.
A következő témakör az optimista szemléletmódnak a kialakítása. Van is egy ilyen gyakorlat, az optimista szemüveg.
Ez egy rózsaszín
szemüveg. Nagyon fontos, hogy nem kell rögtön egy nagyon hurrá optimizmus szemlélettel közelíteni az élet felé, hanem próbáljuk meg elképzelni, hogy egy adott helyzetnek egy optimista kimenete is lehet, és ennek az a következménye tulajdonképpen, hogyha így tekintünk a jövőbe, akkor sokkal nagyobb erőfeszítést vagyunk képesek tenni az adott cél elérése érdekében, mert hogy hajt minket az a motiváció, hogy elképzeljük, hogy ez a cél megvalósul. Ha egy adott folyamat folyamat van, azt gondoljuk, hogy ennek egy negatív kimenete lesz,
akkor sem fog sikerülni,
akkor nem is tesszük bele azt az energiát, és be is igazolódhat ez az előfeltevésünk. Amit mi a Boldogságóra programban szintén mindig hangsúlyozunk, hogy ugye van 9 olyan témakör, amit a gyerekek végigvesznek, de a 10. hónapban egy picit visszatekintenek. Mi úgy hívjuk, hogy boldogság koktélt össze tudnak állítani, amiben kiválasztják azokat a témaköröket, stratégiákat, amiket aztán ők hosszú távon szeretnének alkalmazni.
Hajlandók együttműködni ebben a gyerekek.
Igen. Minden fiatalabbak, annál fogékonyabbak. A felsős, illetve a középiskolás korosztályban azért persze egy picit nehezebb. Nagyon fontos itt azt is megjegyezni, hogy a pedagógusok is önkéntesen csatlakoznak a programhoz. Ezt nem lehet kötelezővé tenni, hogy valaki boldogságórát tartson.
Milyenek a tapasztalatok? Beszámoltak már erről pedagógusok?
Nagyon, igen. Nagyon sokszor azt említik, hogy a boldogságórák hatására érezhetően javul az osztályközösség. Mi mindig az ELTE pozitív pszichológia kutatócsoportjának segítségével mérjük a boldogságórák hatékonyságát. Azt mondhatjuk, hogy azok a gyerekek, akik boldogságórákon vesznek részt, sokkal kitartóbbak, kreatívabbak, többször élnek át flow élményt, és magasabb az önbecsülésük.
Ez már boldogság.
Ez abszolút. Ezek tudományosan bizonyítható eredmények. Nem csak a gyerekek érzik magukat jobban. Ahogy a pedagógusok feldolgozzák a módszereket, készülnek, megtartják az órát, látják annak a pozitív eredményét, ez rájuk is visszahat. Én azt gondolom, hogy sokkal boldogabbnak érzik magukat.
Mi is ez a Jobb veled a világ alapítvány?
2014-ben indult útjára. Az alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy általában az emberek boldogság szintjét emeljük egy kicsit a tudatosság eszközeivel.
Kik az alapítók?
Bagdi Bella, ő a Jobb veled a világ alapítvány elnöke, ő az egész Boldogság program és a Boldogság óra program megálmodója. Neves szakértők csatlakoztak a programhoz, így például a professzor dr. Bagdi Emőke, a programunk fővédnöke, a könyveinknek a társszerzője is. És professzor dr. Olá Attila, az ELTE pozitív pszichológia kutató csoportjának a vezetője, pedig a tudományos szaktanácsadója a programnak. Nagyon sok eredményt értünk már el. Például a Boldogságóra programhoz is több mint 1000 intézmény csatlakozott. Vannak felnőtteknek szóló programjaink is, kis klubtalálkozókat tartanak a kihelyezett képviselőink. Hogyha esetleg valaki kíváncsi lenne a programra, akkor nyugodtan látogasson el a www.boldogságóra.hu weboldalunkra, és ingyenesen elérhető segédanyagokat tud letölteni, illetve tájékozódni tud részletesen is a programról.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Az elhangzott zene részlet a Dante szimfóniából. Liszt Ferenc 1856-ban komponálta Dante szimfóniáját az isteni színjáték hatására. A következő interjú alanyát is ez a mű ihlette meg.
Elhangzott 2016. október 22-én.
Mai vendégem Madarasi István, ötves szobrászművész, Újbuda diszpolgára. A közelmúltban egy fantasztikus kiállítást láttam a Párbeszéd házában, és ez a kiállítás, ennek a látványa indított el arra, hogy megkeressem a mestert, és megkérdezzem, hogy mi az a csodálatos kötődés Dantéhoz, ami ilyen fantasztikus produktumot hozott létre az ön keze által.
Mint mindennek története van, így ennek is. 1994-ben a Ravennai Dante Biennáléra kaptam egy meghívást, ami azt jelentette, hogy egy adott témára az isteni színjátékkal kapcsolatban kellett, és szerencsére indulásként a pokollal kezdve egy tervet készíteni. Én úgy gondoltam, hogy egy kaputervvel állok elő, és a kapunak az 1-10-es léptékű modelljét megterveztem, és elkészítettem. Ez egy 60-40 centis részlemezből készített kaputerv, ez ki is lett állítva Ravennába. Abban megtiszteltetésben volt részem, hogy egy aranyéremmel díjazták ezt. Két évvel később jött a következő meghívás, és ez ismétlődött háromszor, tehát szerencsém volt, hogy elkészíthettem a Purgatórium és a Paradicsomnak is a kaputerveit, ami a Ravennai Dante Múzeumnak a tulajdonát képezi most. Én akkor kezdtem el Dantéval foglalkozni, természetesen iskolai tanulmányaimból tudtam, hogy ki ő, de ennyire részleteiben én nem mentem bele a művének az olvasásába. De ez viszont rákényszerített. És akkor hosszú szünet következett, és 2010-ben a Firenzei Dante Múzeumból kaptam egy fölkérő meghívást, hogy rendezhetek ott egy kiállítást. Újból olvasni kezdtem, mert ide tényleg csak Dantéval kapcsolatos témát vihetek kiállítani, és 2011. októberében lehetett az első kiállításon Firenzébe. Isteni színjáték pokol tételének a énekek szerinti képeit készítettem el, és ebből lehetett ott egy kiállításon. Elkészítettem emellé Dantének a szobrát, egy olyan 1 méter 20 centi nagyság, 1 méter 30 centi nagyságba, és ennek egy ilyen ünnepélyes leleplezése kapcsán ezt ott hagytam, oda ajándékoztam a múzeumnak, és ez ott látható mind a mai napig. És akkor azt mondták az igazgatóság részéről, hogy 13-ban visszavárunk, és kérik, hogy folytassam a isteni színjátéknak a énekek szerinti elkészítését egy-egy képben, plastikus, úgynevezett szoborkép formájában. 13-ban lehetett a második kiállításom ott, a Purgatórium képeivel. Ez azért is volt érdekes, mert abban az évben magyar-olasz kulturális évad is volt, és így a Nemzeti Galériának az olasz tematikájú portréiból volt az Uffizi képtárban egy kamara kiállítás. Ugyanakkor a Budapesti Történeti Múzeumnak volt egy nagyon szép Corvina kiállítása, és egy kicsikét Magyarországot megjelenhetett Firenzébe. Ennek kapcsán lehettem én is másodszor ott, és amikor ez a kiállítás bezárult, akkor kérték, hogy folytassam, fejezzem be. Az eredeti meghívás az 2015-re szólt, hogy 15-ben megcsináltam a Paradicsom képeinek a kiállítását, és akkor közben szóltak, hogy ezt módosítsuk az időpontot, mert valami más kiállítás volt. Tavaly volt végül is Dante 750 éves születési évfordulója, ennek kapcsán lehetett volna, de ez áttolódott 2016-ra, úgyhogy most december 6-án fog nyílni a Paradicsom képeiből ott a Dante Múzeumban a kiállítás. De úgy gondoltam, hogy nagyon jó lenne ezt a immár 100 kép, 100 rajzot idehaza is a magyar közönségnek, a budapesti közönségnek is megmutatni, és így jött a lehetőség arra, egy alkalommal jártam a Párbeszéd házba, Dantéval kapcsolatos koncerten, és akkor az elmélkedéseimben, ahogy körülnéztem ebbe a volt kápolnába, gyakorlatilag egy szentély, templom, hajóval, hogy milyen jó lenne itt ezt a 100 képet, 100 rajzot kiállítani. És egy ismerés révén, egy műterem látogatás keretében kaptam meg a meghívást 2016-ra, mielőtt Firenzébe visszám a Dante isteni színjátékának a képeit, szívesen látnának ott egy kiállításon. Hát így került sor erre a kiállításra, amit...
Látván a kiállítást, számomra különleges élményt okozott, mert előzőleg a pokol és a purgatórium képét is láttam külön-külön, illetve egyben kiállítva, és vártam, hogy a paradicsom milyen hatással lesz rám, és mit tud alkotni, hogy tudja überelni saját magát a mester, és egyszerűen olyan fantasztikus gyönyörűséget okozott számomra, mert úgy éreztem, hogy a paradicsom képei túlnőnek a pokol és a purgatórium képeinek a megvalósításán, és egy csodálatos élmény a tér, a színek kitágulása, kiterjedése, változatossága. Ezeken a négyszögletes kis táblákon túlnőttek az alakok, a színek elkezdtek világítani, égni, parázslottak, valami gyönyörű, mint az ember valóban a mennyországba jutott volna. Mi ösztönzett, hogy ezt ilyen csodálatosan meg tudtad valósítani?
Amikor elterveztem, hogy ezt egyrészt milyen formában, milyen karakterrel, milyen plasztikai megoldással tervezem meg és kivitelezem, akkor szerettem volna azt, hogy formában, alakban, színben a három tétel némileg különböző legyen. Természetesen van egy alap, ami mindegyiknél közös. Ez maga a táblakép, a 25x25 centi. De amíg a pokolnak a plasztikai megoldása elsősorban jelképes, és viszonylag visszafogott, színbe pedig a szürkék, kékek, a sötétebb színek dominánsak, addig a purgatórium képei, mint tisztító tűz, a narancssárga, a piros, bíbor, és ezeknek az árnyalataiból áll. A paradicsomnak a képei pedig azt a fényt, ami a mennyet és a földön túl itt jelképezheti, úgy gondoltam, hogy itt az aranyoknak, az ezüstöknek kell dominánsnak lenni. Hát így is lett, és az, amit kérdésben egyben megoldásnak fölvetettél, hogy ez hogy terebélyesedik ki, igen, tehát plasztikai megoldásban is, traktálásban is van különbség a három tétel között, amíg a pokol viszonylag visszafogott, nagyon zárt és exakt formákkal, addig a purgatórium már kezd kilépni ebből a 25x25 centis mezőből, és néhol lemegy a képről, lemegy arról a mezőről, amit alapnak említettem az előbb. Éreztettem azt, hogy itt valami kicsit több van, valami pluszban, plasztikai pluszban tudom megmutatni, és azt a fokozottságot, ami végül is a paradicsomnál teljesedik ki, hogy a határtalanság, a felhők fölé való emelkedést próbáltam azzal érzékeltetni, hogy minden kinyúlik a maximum, csak a minimum van a kötődése a 25x25 centihez, minden lelóg, lemennek a figurákról, a felhők fölé emelkednek, és gyakorlatilag a szférák közé nyúlik minden.
Nagyon szépen köszönöm. Meskó Bánk Madarasi István ötvös szobrászművésszel beszélgetett.
Az emlékezés elengedhetetlen kelléke a mécses, a gyertya.
Olyan beszélgető társam akad Bognár Judit személyébe, aki nőléttére, vidéki léttére egy sikeres kisvállalkozást igazgat. Mikor kezdődött ez a történet, Judit, és mivel foglalkozol?
16 évvel ezelőtt. Én onnétól számolom. Addig is kisvállalkozók voltunk, de gondoltunk egy nagyot, mert máshogy szerettük volna csinálni, és kerestünk egy lengyel céget, ahonnét importálni tudunk terméket.
Milyen termékeket forgalmaztok?
Mécses. Mécses és díszgyertya. Mécsessel kezdtünk, az volt a fő profil. Nemvel itt már beszükült a helyzet Magyarországon, vagy akkor, ugye mi szerettünk, vásároltunk először helyi gyártótól, de nem voltunk versenyképesek árba. Vásároltunk másik importőrtől, és láttuk, hogy még mindig nem vagyunk versenyképesek, ezért kerestünk mi, indultunk el a saját útunkon, és kerestünk mi magunk
lengyel céget. Honnan jött az ötlet, hogy lengyelféle próbálkoztatok, vagy ez úgy megy, hogy az interneten lehet találni, vagy hogy zajlik egy ilyen dolog?
A mécses gyártók azok lengyelek. Úgyhogy nem volt kérdés. Ott volt olcsó az üveg, ott volt olcsó a parafin, és ők voltak a legolcsóbb gyártók. Tudtuk, hogy mindenki onnét hozza. Magyarországon csak műanyagmécsest gyártottak, mi üvegmécsest akartunk, és tudtuk, hogy az a hazája. Úgyhogy ezért Lengyelországba kerestünk igazából.
Hogy építettétek ki a rendszert, ahogy ma üzemel? Hogy megy ez? Én soha nem voltam kisvállalkozó.
Vannak fokozatok, igen. először csak annyi terméket hoztunk, amit mi magunk eladtunk piacokon, meg üzletbe, saját üzletbe, és később terjesztettük ki, hogy boltoknak, másik piacosoknak adtunk el terméket, és akkor így egyik hozta a másikat, egyik vevő hozta a másikat. Évről évre többet tudtunk eladni. Kellett is, mert minél többet adtunk el, annál nagyobb kedvezményeket kaptunk. És úgy tudtunk, mikor már versenyképesek voltunk az árba, akkor tudtunk viszont eladókat szerezni magunknak. És most már áttevődött arra, hogy inkább a viszonteladók, tehát inkább a nagy kereskedelem, és kisebb belőle a kiskereskedelem. Mert mindenre nincs idő.
Mert mihez kell az idő?
Hát ugye ez egy, most már azt mondom, hogy nem annyira szezonális termék, de 16 évvel ezelőtt ez még annyira szezonális termék volt, hogy igaz, hogy szeptemberben el kellett kezdeni forgalmazni, meg árulni, de ez két hónapos történet volt. Most már azért nagyon sokan egész évben visznek mécsest, vagy akár a temetőbe, akár máshova temetésre. Van az országnak olyan része, ahol a temetésekre se koszorút visznek, hanem mécses csomagokat. És most már azért így már azt mondom, hogy kiteljesedett. Nem úgy van, hogy csak egy-két hónap. A szezonális terméknél nagyon nehéz volt az, hogy hogyan lőjük be a mennyiséget.
Benne vagytok még a forgalmazásba is, hogy piacra is kell menni, vagy ez már kitolódott, ezzel már nem kell foglalkozni?
Piacra, kispiacra gondolsz, gondolom. Kispiacra ugyanúgy járok még, meg járunk azért, mert ott találkozunk közvetlen a vevőkkel, és szeretek kapni visszajelzést. Tehát általában elhozzuk előbb a új termékeket, mint bekerülne a viszonteladói hálózatba, és akkor egy kicsit leteszteljük, úgymond. Tehát egy kisebb mennyiséget évközben is, és az ismerettség meg a visszajáró vevőinktől látjuk, hogy milyen a tetszést mutatnak egy-egy új termék iránt, és akkor gondolom, hogy akkor el szoktam rajta gondolkodni, hogy hát akkor biztos ez majd tetszene a viszonteladóknak is, és igazából ez alapján van kiválasztva. Most már ez egy hosszú folyamat, mert igazából mindent mi csinálunk. A termék kiválasztásától, a megrendeléstől, a szállítástól, az értékesítésig mindent mi csinálunk. Úgyhogy, de tudunk úgymond kitalálni új terméket is, vagy összeállítani, inkább annak nevezném, mert ugye ezt darabokból rakják össze. És van olyan gyárunk, családi vállalkozás az egyik, ahol nagyon jó kapcsolatom van a tulajdonosnővel, és oda megyünk, és akkor így ketten kitaláljuk, hogy mi az, ami eladható Magyarországon. Mert ő náluk teljesen más ennek a terméknek a hagyománya, mint náluk.
Befolyásol benneteket ezek szerint a vásárlók ízlése is, hogy miért szeretnének. Fölírod, vagy megjegyzed, vagy utána jársz, hogy valamilyen illat jobb lenne, vagy más forma jobb lenne. Hogy megy ez a vásárlókkal való kapcsolattartás?
Hát a mécsesnél annál próbálunk mindig újdonságot hozni, és az egyszerűtől a kicsit vagányabb termékig. A gyertyáknál általában meg trendek vannak. A gyertyatrendet igazából minden év januárjában Németországban van a karácsonyi Christmasworld nevezetű vásár, ahol bemutatják az az évi trendet színekbe, illatokba, formákba.
Nagyon jó, hogy már ilyen is van.
És hát igazából ott már megrendeljük a következő, tehát az évi gyertyát. Tehát január utolsó hétvégé, mikor van ez a vásár, akkor már igazából ott meg kell rendelnünk, amit majd karácsonykor fogunk árulni. És ott meglátjuk az új trendeket, megmaradnak a régiek, kicsit belekóstolunk az újba, azt nem tudjuk letesztelni. Azt a saját ízlésünkre, meg a vásárlóinkat, amennyire ismerem már, az alapján választom ki.
Volt olyan időszak, amikor azt mondtad, hogy most már elég, nem csinálom tovább. Vagy csak azért is megcsinálom.
Most attól függ, hogy mire gondolsz. Azért nem csinálom tovább, mert belefáradtam, vagy azért nem csinálom, mert valami nem úgy alakult, vagy mi miatt?
Mind a kettőre.
Hát igazából akkor mondtam ilyet, hogy most nem is azt, hogy abba hagyom, inkább azt szoktam mondani, hogy egy kicsit visszaveszek.
Az mert mit
nagyon,
jelent?
Ez azt jelenti, hogy egy kicsit leszűkítem, tehát, hogy nagyon sok, hogy kiskereskedelem, nagykereskedelem, az áru kiválasztásától azért mondom az utolsó darabig. Azt mondhatom, hogy én majdnem minden darab gyertyát vagy mécses tálcát megfogok, mert hiába jön raklaposan, hiába jön dobozba, akkor is, mikor kiadom a vevőnek, akkor átmegy a kezemen. Amikor beárazom, átmegy a kezemen. Amikor megmutatom, átmegy a kezemen. Tehát mindig minden darabot megfogok, úgymond. És mécses szezonban, tehát az a szeptember, októberben ott tonnákat mozdítnak az ember. És igen, van olyan, hogy elér az, hogy azt mondja, hogy most fáradt vagyok, meg a 4 hónap együtt nagyon sok. Tehát ha ez eloszlódna, úgyhogy nem egymás után lenne, tehát hogy október 31-én még mécses tárulunk, meg november 1-én, és november 3-án meg már mindenki a gyertyát szeretné, hogy bemutassuk és adjuk neki. De van úgy, hogy mi a mécses szezon utolsó hetében van, aki nem árul mécsest, ugye vannak olyan viszonteladók, ő már az adventi gyertyát szeretné, hogy megkapja, és azt adjuk neki, meg azt mutassuk. A másik része a vásárlóknak meg még mindig a mécsest, mert az utolsó napokban eladni. Úgyhogy volt ilyen, amikor azt mondtam, hogy most egy kicsit lassítok. Szoktam lassítani, igen.
Mi a szépség ennek a munkának? Van?
Nem tudom. Biztos van. Én szeretem a vevőimet, és azt is tudom, hogy ők is szeretnek. Attól függetlenül, hogy megmondom sokszor a véleményemet, tehát nem szépítek rajta, de mégis úgy gondolom, hogy nagyon jók a kapcsolatunk. Van olyan vevőnk, akivel szinte családi viszonyunk van, vagy a családjával van nagyon jó viszonyunk már. Van amelyik vevőmet barátomnak, vagy barátainknak tartjuk. Úgyhogy ez már szépség benne, hogy lettek ilyen emberi kapcsolatai.
Kedves hallgatóink, amint hallották, a tea mécses is jelenthet emberi kapcsolatokat, és jelenthet bizonyos fajta önálló munkába örömet. Bognár Juditot hallották, aki nagyon messze Zala megyébe foglalkozik ezzel a munkával. Ámen Zsókát hallották.
Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénz bekerült, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült.
A Lokomotív GT híres dalával köszöntjük a 95 évvel ezelőtt elindult magyar rádiózást, hiszen 1925. december 1-én indult el az első adás. Ellátogattunk a Diósdi Rádió és TV Múzeumba, ahol egy nagyon lelkes szakértő, Hima Ernő, nyugalmazott távközlési szakember és feltaláló, kalauzolt végig minket a múzeumon. Hogy alakult ki Diósdon ez a rádió és tévé múzeum?
1942-ben a Magyar Posta elhatározta, hogy létrehoz egy rövid hullamú rádióadó állomást, amely hát tulajdonképpen a nagyvilágban magyar nyelvű híreket, zenei műsorokat közvetített. Ha valaki emlékszik még a szülőföldem adásaira, az innen Diósdról ment. Észak és Dél-Amerika, Ausztrália, tehát a világ minden része felé innen ment rövid hullámú műsorszórás. Különböző frekvencián működnek az adóállomások. Hosszú hullámú adók, azok viszonylag alacsony frekvencián működnek, 100 kHz környéken. Ez annyit jelent, hogy másodpercenként 100 000-szer változtatja irányát, értékét a vivő hullámú frekvencia. A középhullámok ebből 5 vannak, sávban elhelyezve, a rövid hullámok még följebb vannak. A mikrohullámú az, ami a korunkban legjobban terjed, és az űrtávközlés is tulajdonképpen ezen keresztül megy, hisz a hosszú, közép és a rövid hullámok nem jutnak ki a felső légkörből az ionoszférán felülre, a mikrohullámok jutnak, tehát az ultravid és a mikrohullámok azok, amik a légkörből ki tudnak már az űr felé, a világűr felé menni. Minél magasabb egy frekvencia, annál rövidebb a hullámhossza, tehát ennek alapján különböztetünk meg hosszú, közép, rövid, ultrarövid és mikrohullámú adóállomásokat, amelyek akár hang, akár képjelet tudnak, tehát a rádió és a televíziózás terén is használtak. Természetesen ezekbe bele kell érteni az ipari adókat, a különböző katonai felhasználású, rendőrségi felhasználású adókat, tehát igen-igen széles spektrum, ahol rádióadókat használnak.
Láttam a kiállításon is, hogy először a telefon hírmondó, vagy a telefonon keresztül levő rádiózás?
Ez még nem rádiózás, itt még vezetékes ment az információ. Valóban Puskás Tivadar az, aki a telefonhírmondót megalkotta, hisz az első a hírközlésbe a távíró volt, vezetéken majd vezeték nélkül ugye a szikratávírók, majd később jött a telefon. A telefonnál, amikor már telefonközpontokat is tudtak létesíteni, amit szintén Puskásnak tulajdonítanak, de ez nem egészen igaz, viszont a telefonhírmondó már valóban Puskás Tivadar nevéhez fűződik minden szempontból. Itt még fizikai alapáramköröknek nevezett, tehát fém vezetőkön ment a hírközlés. Stúdióból mentek a hírek, ment a zene, mentek a hát nem csak politikai, gazdasági hírek, tőzsdehírek.
Tehát ez egy telefonközpont volt tulajdonképpen?
Kezdetben a telefonos kisasszony kapcsolta valóban, később teljesen külön hálózatot építettek ki. Elő lehetett erre fizetni, és a rádiózás beindulásával párhuzamosan még hosszú időn keresztül a telefonhírmondó is működött.
Ez a 20-as évek, ugye? Ez 1920-as évek?
Igen, de végül is nagyon hosszú ideig párhuzamosan ment a már rádió műsorszórással együtt. Volt, aki a telefonhírmondóra esküdött, volt, aki megszokta azt, hogy rádió is van már.
Általában a rádióállomásokat milyen helyre telepítik?
A cél mindig az, hogy a lehető legnagyobb területet tudja műsorral ellátni, és ugye itt két dolog van, az egyik a adó teljesítmény, ami meghatározza, hogy milyen hatótávolságra képes eljutni a jel, a másik az elhelyezés, a földrajzi, a fizikai elhelyezés. Itt ugye célszerűen minél magasabb ponton kell elhelyezni, hogy minél nagyobb területen lehessen venni a jelet. A rádiójelek már a fénnyel analóg módon sugárzódnak le, tehát árnyékolhatók, ezért nyilván, hogy célszerű olyan helyre telepíteni, ahol a adó és a lehetséges vevők között magas hegyek nem fordulnak elő.
Az épületről mondjunk egy pár szót.
1942-ben a Magyar Posta elhatározta egy rövid hullámú rádióadó építését, és 48-ban indult az első adás. Akkor még kisebb teljesítményi adókkal, majd egyre fejlesztették az adó teljesítményét, és végül is két darab 100 kW-os rövid hullámú adó működött itt. És ez egészen ugye a magyar műsorszorú rádiózás beindulásától számított, a 70. évfordulón alakult át múzeummá 95-ben. Amikor a tárlatvezetés elindul, akkor általában a földszinten kezdjük, ahol a 100 kW-os adók vannak, és ott az adástechnika egyéb emlékeiről is tudok néhány szót beszélni. Majd följövünk az emeletre, az emelet előterében a háromdimenziós hatalmas térképet látjuk. Békési professzor Nobel-díjas tudósunknak a Nobel-díj átvételét. És utána bejövünk a nagy terembe, ahol a rádió adóállomások működtek. Itt viszont a telefonhírmondóval kezdünk, majd a szikratávírót, az első magyarországi rádióadót, egy 250 wattos hátadót tudok ismertetni, és itt a korban, az időben haladunk előre, hogy egyre jobban bele tudunk menni napjaink technikájába, technológiájába is.
Beszéljünk egy kicsit többet Békési Györgyről, aki egy Nobel-díjas fizikus volt.
Békési úr diplomata szülők gyermekeként nagyon sok országban megfordult, diákként, nagyon sok nyelven beszélt, először kémikus diplomát szerzett, majd fizikai doktorát. A fizikai doktorátusával a posta kísérleti állomás volt az, amelyik fizikusként alkalmazta, és kapott egy olyan feladatot, hogy az akkor ergonomiailag nagyon gyenge kivitelű telefon kézi beszélőt próbálja meg jobbá tenni, mire ő azt mondta, hogy hát ha már egyszer a hallókészüléket kell neki javítani, ebben az esetben, hogy szeretné tudni, hogy a hallószervünk, a fülünk hogy is működik, és elkezdte kutatni a hallást. Kezdetben állatkoponyákat, később emberi koponyákat is boncolt, feltárta a belső fülnek a szerkezetét, és dr. Vince János biofizika professzor szerint ő volt az első a szó valós értelmébe vett biofizikus, Békési professzor úr. Később ugye akadémiai tagságot is szerzett, a Magyar Tudományos Akadémiának rendes tagja volt, egyetemi tanár, kutatásait is ott végezhette a laboratóriumban. Hallásunknak a kutatását végig Magyarországon végezte, de mivel a második világháborúban találatot kapott a laboratórium, és mindene megsemmisült, ezért ő egy stockholmi egyetemi professzori meghívásnak elegettéve elment Stockholmba, ehhez még a posta, a munkáltatója hozzájárult, majd onnan meghívták New Yorkba, amihez már nem járultak hozzá, és sajnos ezt követően megvonták az akadémiai tagságát, megvonták az egyetemi katedrát.
Mert Hawaii-ba került.
Az volt a végső állomás, igen.
És ott folytatta a kutatásait.
Hawaii Egyetem volt az, amely a Békési úr nevéhez köthető kiállítási tárgyakat visszaadta Magyarország. Fizikusként orvosi Nobel-díjat kapott.
Szó esett Tesláról, Edisonról, illetve Puskás Tivadarról is. Volt itt egy kis konfliktus.
Nikola Tesla és Thomas Alva Edison között volt nézeteltérés. Ezt szívesen tudják, hogy Nikola Tesla Magyarországon, Budapesten működött, az első telefonhálózat kiépítésébe Puskás Tivadar öccse, Puskás Ferenc munkatársként dolgozott, és úgy került ki Amerikába, hogy Puskás Tivadar, aki akkor az Edison műve európai vezérképviselője volt, ő adott egy ajánló levelet nagyjából a következő szöveggel, hogy két kiváló embert ismerek, az egyik te vagy, a másik az a fiatalember, ki ezt a levelet neked átadja. Thomas Alva Edison alkalmazta is Nikola Teslát, de utána az egyenáram, váltóáram más értékelése miatt hát nem tudtak egyességre jutni, sőt kevesen tudják, hogy mindketten Nobel-díjra is lett jelölve, de sem Edison, sem Tesla nem volt hajlandó a Nobel-bizottság előtt megjelenni akkor, ha a másik fél is ott van.
Van-e vége ennek a technikai fejlődés?
Én azt hiszem, hogy a következő néhány száz évben még a hírközlésnek, a vezetékes és a vezeték nélküli hírközlésnek is van keresnivalója a Földön, és van jövője.
Arra kérem, hogy ahogy el szokott búcsúzni a látogatóktól, úgy köszönjön el tőlünk.
Nagyon szépen köszönöm a látogatást. Azt kérem, ha tetszett, amit láttak, akkor rokonaiknak, jó barátaiknak, jó ismerőseiknek terjesszék a hírünket. Ha nem tetszett, akkor az ellenségeiket küldjék.
Jelenleg a múzeum zárva van a koronavírus miatt. Én meg arra kérek minden hallgatót, hogy menjen először le a honlapra, és ott nézze meg, hogy nyitva van-e múzeum, illetve jelentkezzen be előre.
Posta múzeumok. Ilyen címen lehet rájutni. Így a Diósdi Rádió és Televízió Múzeum is megtalálható ezen.
A szakértő elmondása szerint is van még előre, tehát nem kell bánkódnunk azon, ha elveszítünk egy-egy frekvenciát, hiszen a rádió technikai fejlődése igen nagy teret biztosít még a rádiózás számára. Torda Judit interjúját hallották.
Nemrégiben kaptam egy ajánlatot, hát ha érdekes lehet számomra. Elkezdtem böngészgetni, és bizony olyan érdekesnek találtam, hogy úgy gondolom, hogy azt jó lenne minél szélesebb körbe megismertetni. Ezek után nem volt más dolgom, mint hogy felvegyem a kapcsolatot Hámori Trébics Terézzel. Induljunk ki onnan, hogy maga a cím is nagyon sokat gondol.
Blogunknak az a címe, hogy régiségeknek, és az alcíme idősnek lenni jó. A régiségeknek tulajdonképpen egy szinonimája akar lenni az, hogy időseknek. Valahogy mégis akartuk jelezni, hogy kiknek szólunk. Igaz, hogy egy kicsit szokatlan, meg talán egy picikét vicces is.
De legalább egyedi.
Igen, és gondolhatunk arra, hogy a régiség az valami értékes, úgyhogy így azonosítottuk be magunkat.
Szándékotok szerint kifejezetten az idősebb korosztálynak szól?
Igen, kifejezetten a korunkbeliekhez kívánunk szólni, és akik írják a blogot, tehát mi bloggerek is idősek vagyunk. Persze olvasnak bennünket fiatalabbak is, de azért a cél az volt, hogy ez a korosztály legyen a fő olvasótáborunk. Abban az időben, amikor a blog indult, ennek most már több mint 10 éve, akkor kezdődött tulajdonképpen a blogolás, és nem nagyon voltak idős bloggerek, azóta már bizonyára sok van belőlük. A fiatalabbak kezdték el, és hát nyilván, hogy az ő témájuk azért mások, mint amik bennünket foglalkoztatnak.
De nem csak azért vagytok különlegesek, hogy a témák, hanem az, hogy azt hiszem ez egy kuriózum, hogy nem egy valaki írja a blogot, hanem egy kis csoport.
Igen, abszolút. Ez a dolog tulajdonképpen úgy jött össze, hogy én kezdtem el a blogolást, de rögtön már arra gondoltam, hogy ez így egyedül, nekem ez nincs kedvem, és jó lenne, ha lennének partnerek. És ahogy kezdtem küldözgetni a barátoknak, rokonoknak, és egyre többen mondták, hogy hát akkor én is megpróbálom. Nem kell ehhez nagy tudás végül is írni, többé-kevésbé mindannyian tudunk, inkább csak kedv kell hozzá, meg egyfajta akarat, hogy igen, én meg akarok nyilvánulni valamilyen módon.
Neked volt valami előzményed?
A részemről igen, én újságíró vagyok, és hát már akkor úgy közeledett a nyugdíj.
Megkérdezhetem, hogy hol voltál újságíró?
Egy külföldi lapnak voltam a helyettes tudósítója.
Hát akkor volt praxisod?
Igen, és hát arra gondoltam, hogy ennek vége lesz, akkor milyen jó lenne azért valahova egy kicsit írogatni mégis, és akkor indult ez a blogolás, és belecsaptam. És aztán így jöttek a társak, úgy szépen lassan egyre többen bekapcsolódtak, és éreztek ehhez kedvet, így a 10 év alatt végül is egy egész szép kis csapat jött össze.
Hányan vagytok?
Most így aktívak vagyunk mondjuk olyan 8-9-en, de így a 10 év alatt körülbelül 20-an vagyunk, akik több-kevesebb rendszerességgel írogatunk. Aztán vannak, akiknek változik az élethelyzete, akkor egy kicsit abba hagyja, de mindig vissza lehet kapcsolódni.
És van valami, hát nem is követelmény, elvárás, hogy milyen gyakorisággal ír valaki, vagy amikor kedve van, akkor ír?
Igazából nincsen kifejezett elvárás. Kinek mikor van kedve? Mi most azt vezettük be, hogy hetente 2 új blogposzttal, tehát cikkel jelenünk meg a blogunkban. Na most hát ehhez persze azért kell, hogy az aktívak azért némi gyakorisággal, hogy nem mindig ugyanazok írjanak, mert az ugye kicsikét unalmas, úgyhogy. De hát vannak, akik gyakrabban írnak, vannak, akik kevésbé.
Én nagyon különlegesnek érzem azt, hogy rengeteg témával foglalkoztok, és nem is akár milyenekkel, mert az, hogy a családkert recept, ez egyértelmű, de hogy van ilyen rovatotok, talán így nevezhetem, hogy nagyszülő, meg nyugdíjas, meg unoka, ezek hogy alakultak ki?
Tulajdonképpen a mindenkori élethelyzetünkből, tehát ami nekünk fontos, és hát persze az ember nyitva tartja a szemét, fülét is figyeli, hogy más hasonló korúaknál mi az érdekes, és így adja magát a téma.
Van átjárás, vagy valaki elköteleződik egy rovat mellett, vagy pedig mikor hova van kedve írni?
Abszolút nyitott, de azért van egy pici kis specializálódás, hogy kinek mihez van affinitása, mihez van kedve, de nincs semmilyen fajta megkötés. És a fókusz az ugye az, hogy az idősek miről szeretnének olvasni. És hát van egy picike kis mottónk, egy kicsikét talán furcsa, amikor azt mondjuk, hogy idősnek lenni jó, ezen nagyon sokan így megkökennek, mert ez
egy abszolút derűs hozzáállást sugallt nekem, még anélkül, hogy elkezdtem volna olvasni, és aztán ez igazolódott is.
Igen, ez a hozzáállásunk, hogy hát persze, hogy az időskornak van mindenféle nyüge, baja, problémája. A sztereotípiák szerint idősnek lenni nem jó, de mi azt mondjuk, hogy nem erről az oldalról közelítjük meg, hanem mi közelítsük meg arról az oldalról, hogy találjuk meg, hogy mi benne a jó. Mert biztos, hogy vannak benne jó dolgok is.
Egy-egy írással tudtok jó hangulatot teremteni valakinek.
Igen. Igen, és hogy próbáljuk ezt a részét hangsúlyozni, hogy ugye amikor nyugdíjba kerülünk, akkor az ember azon gondolkodik, hogy na hát akkor most valami új kezdődik az életemben. Tehát ne abból induljunk ki, hogy véget ért az életem, mert én már nem dolgozok, hanem valami új kezdődik, és hogy mi minden tehetek én ebben az új környezetben. Hogy például biztos, hogy sokféle álmom volt, amit nem tudtam megvalósítani, mert ott volt a munka, ott volt a gyereknevelés, egyebek, hát ha vannak olyan dolgok, amiket pont most nyugdíjas korba tudnék megvalósítani, és akkor próbáljuk meg.
Neked mi a szereped ebbe a blogba?
Technikailag az a szerepem, hogy az írások hozzám futnak be.
Igen.
És akkor én teszem föl. Van úgy, hogy egy picikét kell rajta szerkeszteni, az is előfordul, de előbb-utóbb aztán mindenki olyan jól belejön, hogy szinte nem is kell belenyúlni. Ami viszont fontosabb az én szerepemben az, hogy összefogom a társaságot, és megpróbálom őket sokszor inspirálni. Mert sokszor valaki nem is gondol arra, hogy ami vele történik, azt érdemes lenne megírni. És miután tulajdonképpen mi nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, tehát barátok vagyunk, rokonok, közeli ismerősök, így nagyjából tudom, hogy kivel mi történik, és akkor sokszor adok ötletet, hogy hát mi lenne, ha ezt vagy azt megírnád. Nagyon sokszor ez úgy bejön, és akkor én ennek annyira örülök, hogy valami kijött, ami egyébként esetleg elszállt volna.
Párhuzamosan a bloggal a Facebookon is jelen vagytok.
Igen. A Facebookon van egy kis csoportunk. Ez tulajdonképpen úgy működik, hogy eredetileg azért jött létre, hogy a Facebookon is terjesszük, közreadjuk mindig azokat a cikkeket, amiket újonnan megírunk, de akár régieket is. De ezen kívül azért nagyon jó, mert egy abszolút közvetlen kapcsolatot tudunk tartani az olvasókkal. Felteszünk egy cikket, és akkor megkérdezzünk azzal kapcsolatokban valamit, és rögtön jönnek a reakciók, és ez fantasztikus.
De azt néztem, hogy a blogon is ott van egy számláló, azért látjátok, hogy hányan olvassák.
Igen.
Azért az egy nagyon fontos visszajelzés.
Igen, igen. Plusz még az is nagyon jó, hogy így ezekkel a Facebook olvasókkal is alkotunk valamilyen fajta kis közösséget. Nagyon jó valahova tartozni. Például a reggel mindig egy ilyen kis kávézással kezdjük, reggel 8-kor beteszünk egy képet, ami valahogy kapcsolódik a reggeli kezdéshez, és akkor üdvözöljük egymást. És ez szemmel láthatólag nagyon sok embernek nagyon szimpatikus, hogy ő reggel lehet, hogy csak éppen annyit mond, hogy jó reggelt.
De más lesz a hangulata, igen.
Igen, igen. Igen. Úgy érezzük, hogy ez nagyon sokat hoz a blognak. Érezzük, hogy kik olvasnak, és kiknek írunk.
Mennyire nyitott a blogotok? Csatlakozni lehet hozzá, vagy egy zárt társaság?
Hát ilyen abszolút ismeretlenül talán nem, de úgy nagyon sokszor jön be egy-egy cikk, valaki ismerőse úgy egy cikket. És akkor azt mi nagyon szívesen leközöljük, és akkor lehet, hogy lesz folytatása, de lehet, hogy csak egyszeri volt. De ketten is vannak a bloggerek között, akik olvasókból lettek bloggerek.
Azért az elérhetőségét ennek a blognak azt hiszem érdemes lenne közzétennünk.
Igen. Egyrészt meg lehet minket találni úgy, hogy régiségeknek blog, de egészen pontosan úgy hangzik, hogy www.régiségeknek.cafeblog.hu.
Ez a kafeblog nekem egy kicsit olyan színezetet ad, mint hogyha a nőklapja blogjához lenne közöttök.
Abszolút, abszolút közünk van. A kafeblog egy blogszolgáltató. Tehát aki lehetőséget ad bloggereknek, hogy az ő felületére tegyék rá a blogjukat. Tehát ez ad egyfajta technikai segítséget, azon kívül pedig ők segítséget adnak akár tartalomban is, és ami szintén nekünk nagyon nagy segítség, hogy ők a mi jó cikkeinket más portálokra is kiteszik. Tehát például a Nőklapja kaféra is felteszik, a Startlapra is esetenként, és még van többfajta ilyen speciális portáljuk, ahova a cikkeink kikerülhetnek. És egy közösséghez is tartozunk általuk.
Hát meg egy fontos lehetőség arra, hogy megismerjenek.
Abszolút, igen.
Én gratulálok, mert élmény volt beleolvasni ebbe a blogba. Köszönöm, hogy lehetőséget adtál arra, hogy erről nyilvánosan is beszélgessünk. Hámori Révics Teréznek köszönöm szépen még egyszer. Kérjüli beszélgetését hallották.
Köszönöm figyelmüket, munkatársaim voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági és állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám. A mai adás ismétlését meghallgathatják 2 hét múlva, szombaton 12 órától, illetve megtalálják még a Civil Rádió archívumában és a Facebookon a civilradio.net oldalon, valamint az idősbarát.újbuda.hu weblapokon is elérhető. Podcast oldalunk az Anchor/60_túl. Következő adásunk 4 hét múlva, november 14-én lesz. A viszonthallásra!